hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
No kérem, akkor egy megint ilyen jövőt kutató, jövőt vizslató beszélgetés következik. Harc az ügyfelekért, hogy ez mit akar, azt majd kifejtjük a későbbiekben. Ács Zoltán, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója ül itt a székben. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát nem tudjuk nem észrevenni, és akkor hadd hozakodjak elő egy személyes példával, hogy bankoltam, és ott az ügyintéző rá akart beszélni a bankkártyára, és mondtam neki, hogy én nekem nem kell bankkártya, úgyse fogok se készpénzt, se fizetni vele, se semmi számlaforgalomba online megoldok mindent. Majd előjött a végső ütőkártyával, hogy de hát azt a Google-be berakja, és akkor tud a telefonjával fizetni. Azért hova eljutottunk, hogy egy bank, egy fintech cég, vagy egy tech óriásnak a szolgáltatására
fintech megoldást. Így a fintech megoldás egy big tech cégtől, a Google-től, így igen. Van. Ez egy nagyon fontos tünet, meg egy jó dologra tapintasz rá, mert ugye a big tech cégek is megindultak a bankolási szolgáltatások felé, a fintech cégek régóta nyújtanak különböző, főleg a paymentbe, tehát fizetési megoldásokba, de nagyon sok más területen is nagyon fejlett, nagyon jó felhasználó élmény nyújtó megoldásokat. A bankok meg erre elkezdtek reagálni, és egy picit tech cégé válni, kicsit lassan, mint egy óriás megindul, egy nagy tankhajó megindul így, de hogy ez annak a tünete, amit most elmondtál, hogy az a tech cégnek az az érdeke, hogy ő legyen egy interfész az ügyfél és a bank között. Tehát ő az akar lenni. Ő nem megy tovább a fedezetlen hitelnél, a személyi kölcsönnél, általában egy tech cég, mert ami utána jön egy jelzálog, az már nagyon bonyolult, az már nagyon komoly banki szaktudást igényel, de mondjuk egy fedezetlen hitelig még elmegy, meg daily banking, tehát ez a napi bankolás, utalás, request to payment, tehát ezek a típusú szolgáltatások, hogy mit jók egy bankszámlát, stb. Ez megy. A bonyolultabbakat inkább ezt hagyják, vagy a bankokra.
Csinálják, igen.
Lehet, hogy azért is, mert azt gondolják, hogy kiépíteni, tehát a belépési küszöb is nagyon nagy, a szabályozás is bonyolult. Lehet, hogy még azt gondolja, hogy ezen nincs is akkora margin, mint hogyha menő kis szolgáltatásokat nyújtok egy nagyobb marginnal, egy jobb felhasználó élmény mellett. De hogy körülbelül nagyjából itt van a határ, és neki ez az érdeke, és elképzelhető egy olyan trend is, amikor egy átlag ügyfél nem is nagyon fogja tudni, hogy melyik banknál van, hanem azt gondolja majd, hogy az Amazonnál van, vagy a Google-nél van.
Hát ő meg leszerződnek ugye a különböző pénzintézetekkel, és azért mondtam direkt így, mert lehet, hogy mondjuk jelzálogra egy pénzintézettel, lehet, hogy mondjuk különböző forgóeszköz hitelre egy másik pénzintézettel, tehát ahogy nekik a legmegfelelőbb, mert ugye az ügyfél felé a legjobb ajánlatot érdemes benyújtani, és akkor így próbálkoznak. Tehát e felé halad a világ?
Ez egy forgatókönyv. Most, most egy nagyon érdekes helyzetben van szerintem a bankszektor, mert az a status quo, ami volt, az valószínűleg már nem lesz. Annyi új technológia, ami évek, évtizedek óta fejlődik, megy folyamatosan előre, ez kezd valahogy beérni, még olyan kritikus tömeget elérni, hogy az a status quo valószínűleg meg fog kérdőjelezni a következő 6-8-10 évben, amit eddig tudtunk. Tehát, hogy van a bank, oda bemegyek, gránitoszlopos, ötönyös, nyakkendős, megbízható emberek, hölgyek ülnek ott, és kezelik az én pénzemet, és abban bízom, és másban nem bízok. Ez kezd megváltozni ez a kép. Több olyan technológiai megatrend van, ami ennek versenyt állít. Az első például, erről nagyon sokat beszélnek, meg sokat hallottatok biztos ti is, hogy a blockchain, az elosztott hálózatok, blokklánc, ami ugye annak az alapja, annak a technológiának az alapja, amit decentralized finance-nek nevezünk. Ez egy, vagyis központ nélküli bankolás, akik azt mondják, hogy ugye korábban a bank az hogy működött, vagy mire jött létre arra, hogy igen, itt van ez a gránitoszlopos márvány lépcsős
nagy bizalom,
épület.
Hogy ott aztán bizalom. Meg lesz, igen.
Berakom a pénz, ott
van egy nagy szép, amire nagyon vigyáznak.
Az ott biztonságban van, valaki az álmait meg akarja valósítani, akkor kölcsön adok neki, és egy könyvet vezet ez a bank, hogy ő berakta, ő meg, neki meg odaadtam, és ezen keresek pénzt. Most nagyon leegyszerűsítve erről van szó. Decentralized finance, a blokklánc az elosztott hálózatok alapján azt mondja, hogy nincs szükség egy központi könyvre, hanem ezeket az adatokat széttöröm, elosztom ebben a hálózatban nagyon biztonságos módon, és ezért nem kell egy ilyen, ugye azt mondják, ez a DeFi, ez a Decentralized Finance hívők, hogy a központi szereplő az csak drága, felesleges költség, és egy felesleges infrastruktúra.
Hiszen ki kell fizetni az öltönyös embert, a gránitoszlopot.
És sokba kerül, így van.
És a szépet,
hát de az a szomorú hírem, hogy ez már beépült az intézményrendszerbe, tehát hogyha ezt kivennénk, ezt az egészet, akkor itt elég sok mindenki sérülne. Tehát valahol ezt a vámot, vagy a révet, ezt meg kell fizetni.
De és ráadásul nyilván a bankok nem érdekeltek ebben, hogy ők eltűnjenek.
Ők,
ők szeretnék ezeket a hadállásaikat gránitoszlopostól megőrizni.
Ők nagyon szeretnék. Szerintem itt több dolog van, tehát hogy ezt a technológiát nagyon sok mindent hatékonyabbá fog tenni. A blockchain és ez a típusú szemlélet, hogy decentralized finance, viszont szerintem nem lesz egyeduralkodó. Tehát egyszerűen az emberi psziché úgy működik, hogy két ember el tud mérgesedni annyira a viszonyuk, hogy kell egy harmadik, aki rendet tesz, akkor mint ha a bíróságokat és a mesterséges intelligenciára bíznám, lehet, hogy 30 év múlva ott lesz a mesterséges intelligencia, de szerintem sose fogjuk akarni, hogy egy gép döntsön el egy nagyon fontos peres ügyet. Hanem ott kell egy harmadik, egy trusted partner, egy harmadik fél, akiben én a bizalmamat helyezem, és az független a két vitás féltől, vagy a két szereplőtől, és szerintem egyszerűen ez nem lesz. Meg hát ez egy bank annál többet nyújt, mint hogy amit most nagyon leegyszerűsítve mondtam. Ráadásul a bank sem marad változatlan. Tehát ugye ez akkor lenne, ez a forgatókönyv veszi a bankokra, a bank csapottat nem mozdulna, és ugyanúgy működne tovább, mint eddig, de az se így kezd el működni.
Érdekes, hogy jelen pillanatban kiáll ebben a versengésben nyerésre, mert ha azt mondjuk, azért vannak világszerte sikeres fintech cégek, akiknek se big tech cég nem áll a háta mögött, se pénzintézet. Vannak nagyon sikeres olyan bankok, akik beléptek ennek a finteknek az útjára, és nagyon-nagyon jól haladnak előre, és ugye hát azt meg nem kell bemutatni, hogy a Google, a Facebook, meg a többi, meg az Amazon, a többi big tech cég hogy nyomul. Egyelőre, amikor banki szakértőkkel beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy legvalószínűbb az, hogy a bankok, ugye te is mondtad, lemaradóban vannak némelyikük ebben a versenyben, hogy benyelnek egy sikeres fintech céget, és összehoznak valami hibrid modellt. Uh-huh. És hogy ez lesz az üdvözítő. Tehát, hogy ebben a pillanatban nem a big tech és nem a fintech cégek, hanem a bankok valamiféle hibrid megoldással fog, hiszen nekik van pénzük, van ügyfélkörük, ha igazán ügyfélbaráttá alakulnak, akkor megőrizhetik ezt a pozíciót.
Én is ezt gondolom, tehát ez a legvalószínűbb, de egyébként, ahogy elkezdted, hogy vannak olyan fintechek és neobankok, akik mögött nem áll amúgy senki, de azért kockázati tőke igen, tehát az finanszírozza őket. És volt egy nagy felfutás, alacsony hozam környezetben nagyon sok pénz ment a startupok felé, a kockázati tőkébe, mert jó, nem lehetett mivel pénzt keresni, mert alacsonyak voltak a hozamok mindenféle biztonságos eszközosztályon. Hát a kockázati tőkébe nagyokat lehetett kasszálni. Most már emelkedik a hozam környezet, hát rögtön visszább az agarakkal, akkor már nem olyan lelkesen ömlik a kockázati tőkébe a pénz. Tehát ezek a finanszírozási források, amik egy ilyen neobankot vagy fintech céget finanszíroznak, ami gyakran rendkívüli módon veszteséges, tehát van olyan jól ismert neobank, vagy megnézzük a negyedéves veszteségét, akkor az brutális, de attól függetlenül bőven van finanszírozása kockázati tőkétől, mert ott az a stratégia, hogy minél több ügyfelem legyen, minél jobb ügyfelélmény nyújtsak, és akkor majd utána szépen
és
lassan.
És kipörgetjük majd valahogy. Hát igen, a Facebookkal láttuk ezt ugye egy kicsit más, hogy amikor azt finanszírozta a piac lényegében, hogy a hirdetők majd megjönnek, majd megjelenik a bevétel.
Így van.
És ugye ezt finanszírozzák ezeknél a fintech cégeknél.
De most ezek egyébként nagyon sokszor banki licencet kapnak, és bankosodás irányba.
Így van,
mennek.
Így van, ezt akartam én is mondani.
Ezek a szálak összeérnek valahol.
Jó, Ács Zoltán van itt velünk, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója. A beszélgetést folytatjuk ebben a témában. Lehet írni nekünk 0630 2010 909.
No, hát folytatjuk akkor a beszélgetést a bankolás jövőjéről, harc az ügyfelekért munka címmel. Ács Zoltán, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója van itt, és hát szerkesztő hallgató, ezért vagyunk milyen műsor, hogy beleszólhatok akár prompt is a beszélgetésbe, és nagyon érdekes észrevételek jöttek. Például mindent értek a decentralizált modell kapcsán, de ki fogja végezni a kockázatkezelést, a hitelezési kockázatkezelést ebben a modellben? Ki fogja megmenteni a hitelezőt saját magától azzal, hogy megkülönbözteti a jó adóst a rossztól? Ezt egy algoritmus nem biztos, hogy tudja, akármennyi adatot gerebéznek is be alá.
Hát ez abszolút így van. Tehát, hogy van olyan forgatókönyv, ami azt mondja, hogy a bank az, ha csak nem tud digitálisan felfejlődni és interfész lenni az ügyfelek felé, hanem belemarad, akkor gyakorlatilag szolgáltatóként, business to business szolgáltatóként a tech cégek felé ez a banking, ez a service szolgáltatás, tehát bank mint szolgáltatás nyújtja. Tehát ez kockázatkezelés mint csomag. És a videót
tehát azt mondja a Google, cég, hogy hozok neked havonta 3000 ügyfelet, kedves bank, ezt darabonként $3 kockázatkezeld nekem, hogy ők közül melyiket
ugye ennek szólja. Még így az üzleti rendszerűsítve igen, de még de nyilván ezek forgatókönyvek lehetnek, de én inkább azt gondolom, hogy az, amit pedzegettünk az előbb, hogy inkább az lesz, tehát hogy a bank most, hogy emelkedett a hozamkörnyezet, neobankoknak és a finteheknek a finanszírozása nehezebbé vált, többet várnak tőlük a befektetőik, és nehezebben adnak nekik pénzt. A banknak meg azért hagyományosan, ugye, hogyha egy kamatkörnyezet emelkedik, az elején jó nekik, hiszen több lesz a bevételük. Amikor már recesszióba fordul a gazdaság, meg túl magas a kamat, és már senki nem vesz fel hitelt, akkor azért rossz. De hogy nagy infrastruktúrájuk van pénzük, jobban ki tudják mozogni a hosszabb válságokat, mint az egyébként masszív veszteségeket produkáló, negyed évente masszív veszteségeket produkáló fintech cégek. Viszont ők viszont egy nehezen forduló tankhajók, és a válságban mindig gyorsan kell reagálni. Ez az adaptivitásnak a képessége, ez nagyon-nagyon kevés nagyvállalatnál van, most nem csak banknál, bármilyen nagyvállalatnál. Tehát rá vannak egymásra szorulva a fintech cégek és a bankok. A bank adja az infrastruktúrát, a nagy ügyfélkört, ő egy ügyfelet tud lenni a fintechnek, és ez látszik is, hogy az utóbbi időben, az utóbbi két év, még a Covid óta, ezek a business to business fintech cégek, amik az elsődleges ügyfelük nem az ügyfél, hanem a bank. Azokból sokkal több lett hirtelen. És kifejezetten a bankokra szabják az üzleti modellüket, arra épülnek fel, hogy a bankot szolgálják ki, és azt digitalizálják. Tehát ez egy nagy trend, hozzánk is ilyenek jönnek most elsősorban. Itt nekünk akarnak jót, hogy mi gyorsabban tudjunk reagálni valamire. És nem annyira az ügyfélnek, akiket ugye nehezebb elérni.
Nehezebb elérni, de akkor honnan lesz ebből ügyfél az út végén a banknak?
Hát a banknak már sok ügyfele van.
Okay.
Ugye ez egy létező dolog, hogy jelen pillanatban, főleg a magyar piacon eléggé röghöz kötöttek ez egy ilyen historikusan így alakult dolog, hogy nagyon nehezen váltanak bankot az ügyfelek, és jóval-jóval többbe kerül megszerezni egy új ügyfelet, mint megtartani egy jelenlegit.
Igen, rosszul tettem fel a kérdést, tehát hogy tartja meg akkor az ügyfeleit a bank, mert okay, nehezen váltanak, és bizonyos szempontból ott maradnak, de azért van lemorzsolódás, és hogyha egy jobb ajánlatot kap, előbb-utóbb ugye jelentkeznek ezek az ajánlatok az okostelefonokon, a közösségi médiában, stb. Vagy biztosítást köt, és hirtelen kiderül, hogy amellé jár egy csomó minden, ne talán banki szolgáltatás is. Tehát ez a veszély fennáll?
Abszolút. Banknak fel kell építeni egy képességet, és ez a képesség ez az, hogy ne zárjon be, mint egy erős vár, hanem nyissa ki egy kicsit a kapuit, és szervezzen maga körül egy ökoszisztémát, együttműködő partnereket, tech cégekkel működjön együtt azért, hogy képes legyen a leghamarabb a legjobb új technológiát és megoldást nyújtani az ügyfeleknek. Plusz emellett magának belül is fel kell építeni egy technológiai csapatot, egyébként ezt mi is csináljuk, tehát a bankholdingban is építjük ezt a csapatot. Évekkel ezelőtt nem nagyon voltak programozók a bankban, most meg sok programozó van a bankban. Ez egy természetes folyamat, tehát minden digitális bajnokká válni akaró banknak ezt meg kell lépnie, mert így tud gyorsan reagálni. De az, hogy nem működjünk együtt fintechekkel, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Egyébként ezért az egész fintech lab is alapvetően. Tehát nekünk az az innovációs modellünk, hogy kikutatjuk, hogy mik a nagy trendek technológiában is, fintechekben is, látjuk, hogy mi van a világban. Sok-sok kutatást csinálunk belső csapatoknak is, tehát a belső területeknek, meg magunknak is, hogy fintech megszállottak vannak a csapatban. Tehát hogy mi nagyon képben vagyunk ezekkel a dolgokkal, és befektetünk olyan cégekbe, akikre azt gondoljuk, hogy 2-3 év múlva nagyon meghatározók lesznek. Tehát mondjuk a Buy Now Pay Later az elmúlt 2-3 évnek a nagy slágere, ez a halasztott fizetés, tehát hogy most akarok venni egy 80 ezeres elektronikai terméket, és én 3-4 részletbe szeretném. Igen. Megkapom, 3-4 részletbe akarom kifizetni. Úgyhogy nekem semmiben nem kerül. A retailer, tehát aki árulja, az fizet. Igazából ez az üzleti modell. Igen, csak hogyha nem fizetek, akkor persze átmegy egy mikrohitelbe.
Nyilván, tehát nem arról van szó, hogy rögtön egy hitelelbírálás történik azon a helyen, ahol, mert azt ugye már láttuk azt a konstrukciót, ott rögtön van egy fogyasztói hitel. Itt viszont nincs. Itt viszont az van, hogy részletekbe fizeti ki, és hogyha jól fizet, időbe fizet, akkor ugyanannyiba kerül.
Na, van még néhány probléma, amit át kéne beszélnünk, megint csak hallgatói késztetésre. Melyek azok a területek, amikre nem nagyon várható, hogy fintech vagy big tech cégek benyomulnak? Mert itt érzékelteti a hallgató, hogy például a hitelezés, hogyha én el akarom kötelezni magam 20 évre és nagyon sok millió forinttal, akkor lehet, hogy nem bíznám ezt egy algoritmusra, nem bíznám egy litván székelyű, nagyon gyorsan mozgó és hatalmas UX dizájnnal rendelkező fintech cégre, és nem biztos, hogy az amerikai Google-re bíznám, hogy majd akkor ott az algoritmus eldönti, hogy én akkor kitől vegyek fel és mennyi hitel.
Így van.
Hát de ez a befektetésekre is igaz?
Ez abszolút igaz. Tehát ezért a bankszakma az nagyon magasabb belépési küszöb, nagyon, ez egy nagyon komoly szakma, mert összetett komplex dolgokról van szó. Még egy végtelen pénzmennyiséggel rendelkező Apple sem vág bele csak úgy, hanem a Goldman Sachs-el, a egyik, világ egyik legnagyobb befektetési bankja, tehát azzal lép frígyre azért, hogy nyújtson szolgáltatásokat, például Buy Now Pay Later szolgáltatást egyébként, ez a halasztott fizetést. Tehát azért ez nem úgy van, hogy egy 1000 milliárdon ülő cég egyszer csak azt gondolja, hogy holnap bank leszek, hanem ennek ez egy iparági kultúra, amit nem tud felszedni 2 perc alatt. És ez a tudás, tehát én ott húznám meg a határt, hogy a fedezetlen hitelt, tehát személyi kölcsönig elég jól tudják a tech cégek, meg fintechek nyújtani ezt a hitelt, ha megkapják a ehhez szükséges működési licenzt országtól függően. Kínában ebből volt is egy kis probléma, mert a kínai tech-óriások elindultak e felé, hogy ők szeretnének akkor komolyabban kiszolgáltatást is nyújtani, mint a igen. fedezetlen kölcsön, de aztán visszahívták őket, hogy srácok, nem fogtok ilyet nyújtani.
Hát igen, ott ez egy kicsit hatalmi még a struktúrája, kérdés. Hát hatalmi kérdés is, meg ott a lakosság, meg az adósok struktúrája egy picit más, az látszik most is, hogy azért vannak abszolút problémák, igen. Úgyhogy lehet, hogy túl szabadjára engedték.
Az már kicsit túl szabad igen. is lenne.
Igen.
Meg
igen.
nem mindegy, hogy kinél kikezeli ezeket az ügyeket.
Még egy nagyon fontos kérdést tisztázunk, ez pedig a szabályozás. A bankokra komoly szabályok vonatkoznak, ki ellenőrzi akár a big tech-eket, akár a fintech-eket, meg a bonyolult ügyekkel, hogyha valami reklamáció van, akkor ki, hogyan. Tehát ez például nem, bármilyen hülyén hangzik, hogy bonyolult szabályozás, de lehet-e versenyelőny a bonyolult szabályozás?
Hát megint egy nagyon érzékeny kérdésre tapintott rá a hallgató, mert megy arról egy vita közgazdászok között, meg ebben a fintech világban, banki világban, hogy néha összemosódik a határ a technológiai cég és a bank között. Tehát egyre több tech cég kap banki licenzt, és elkezd ilyen szolgáltatásokat csinálni, és a szabályozó nehezebben követi le, hogy voltak éppen most kire mi vonatkozik, és hogy kéne ellenőriznem. És vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy ezek még fognak egy válságot okozni. Tehát egyre bonyolultabb termékek születnek, nehezebb a határ, nehezebb megmondani, hogy ki tartozik az én felügyeletem alá, vagy nem. Radar alatt tudnak suhanni egy jó darabig, és végén akár problémákat is tudnak okozni ezek a cégek. Tehát én azt gondolom, hogy azért a bizalom, a szabályozottság, főleg egy válságban felértékelődik, akkor az van, hogy a inflációmat, olvadó megtakarításomat hova tegyem, akkor én emberrel szeretnék beszélgetni erről, akkor nem biztos, hogy annyira bízok egy olyan fintech cégbe, ami 200 millió font veszteséget csinál egyed évente, akkor inkább abban bízom, hogy egy jól szabályozott, jó anyagi körülményekkel biztos háttérrel rendelkező helyre viszem a pénzemet. Tehát szerintem a válságban ugye egyszerre vannak dinamikák, amik azt mondják, hogy a fintecheknek jobb, hiszen gyorsabban tudnak reagálni ügyféligényre, meg vannak olyan dinamikák, amik azt mondják, hogy a bankoknak jobb, mert nagyobb, több pénze van, jobban túléli a válságot. De én azt gondolom, hogy amiről beszéltünk az elején, hogy a kettőnek az együttműködésé lesz a jövő. Nemrég olvastam egy cikkben nagyon jó hasonlatot, hogy a Nemo nyomában című animációs filmben vannak a vegetáriánus cápák, amikor igen. nem szabad megenni a halakat,
igen.
De azért nagyon szívesen megennék azokat a halakat, hogy a bankok voltak ilyenek a fintekekkel, a vegetáriánus cápák, így viselkedtek, hogy de megenném, megkapnám szőröstül, bőröstül, de hogy igazából inkább oda terelem magam igen, köré, igen. barátkozom velük, ezért csináltak startup inkubátorokat ugye a bankok. De most már kezd ez a tettetett viselkedés valósága válni, tehát tényleg jobban vannak a bankok fintekekkel, mert mindkettőnek kell
hát
a másik.
Hát igen, ugye ez volt a szlogen is, hogy a ezek szerint erre ráhúzza, hogy a fintek nem lakoma, csak koma.
Igen, ugye? Pontosan.
Oké. Hát izgalmas szitu, hogy mi fog történni. Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Érdekes volt a beszélgetés. Ács Zoltán, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója volt itt velünk. Mi megyünk tovább Czoller Andi legfrissebb híreivel, aztán utána aranyköpésünk következik, majd azt beszéljük meg. Gondolkodom tehát vagyon rovatunkban, hogy az EU-s védjeggyel hogyan lehet digitális faktoringot elérni.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu